Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 215. dicséret első két versét énekeljük. Eltévedtem, mint jó. Ami segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket. A gyászoló családdal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten vettünk búcsút Szilasi Gyuláné, Vég Julianna testvérünktől, aki életének 92. évében hunyt el. Isten adjon vigasztalást szeretteinek. Tegnap délután a gyülekezetben családi ünnepség keretében megkereszteltük Tejfel Attila második gyermekét, Attillát. Isten áldja a családot a gyermek nevelésében. Gyülekezeti alkalmainkat hirdetem. Holnap este 17:30 presbiteri gyűlést tartunk. Kedden ugyancsak 17:30 a Kék Kereszt csoportnak lesz küldött választó gyűlése és úrvacsorás alkalma. Az óra átállítás után a bibliaóránk időpontja megváltozik, tehát szerdán most már nem 3:00, hanem 5:00 lesz a bibliaóra. Szerdán 5:00 várunk mindenkit szeretettel. Hirdetem az 1% lehetőségét, éljünk az adóbevallásunkkal kapcsolatban ezzel. Nem csak a református egyház egészének lehet felajánlani az 1%-ot az egyházi 1%-kal, hanem van alapítványi 1% is, és gyülekezetünknek is van alapítványa. Kérjük, terjesszük ezt a hírt mások között is. Most hallgassuk meg a főgondnok úrnak a tájékoztatóját.
Kedves testvérek, a holnapi nap folyamán presbiteri gyűlés lesz gyülekezetünkben. Egyik témája a presbiter választások előkészítése és a választási bizottság megválasztása lesz. Ebben a kapcsolatban szeretnék pár szót szólni a gyülekezethez. Presbiternek lenni nem díszállás, hanem szolgálat. Szolgálat Istennek és a gyülekezetnek. A legnagyobb dicsérete az, hogy Isten munkatársaként részt vett Isten országának építésében. Nem azért presbiter, hogy valaki legyen, hanem azért, hogy valamit tegyen. Péter apostol így summázta a presbiter a feladatát. Legeltessétek az Istenek közöttetek levő nyáját, gondot viselvén arra nem kényszerítésből, hanem örömest, se nem rút nyerészkedésből, hanem jó indulattal, sem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeten, hanem mint példaképi a nyájnak. Az idei 2017-es esztendőnek hangsúlyt ad az, hogy ebben az évben kell minden gyülekezetben megtartani a presbiter választásokat. Kérje a gyülekezet imádságban, hogy kik legyenek a következő 6 évben a gyülekezet őrállói. és kérjük együtt az Urat, hogy tegye alkalmassá a megválasztott presbitereket a szolgálat végzésére. A vonatkozó egyházi törvények értelmében a jelenleg szolgálatban lévő presbiterek mandátuma 2017. december 31-ére jár. Presbiterek köz Bárfai László, Gáspár Bíborka, Harza János, Holik Attila, Imre Tibor, Matolcsi Katalin, Nagy János, Négy Justin Ágnos és Pásztor Ditkanak a presbiteri testvérünk mandátuma lejár. Pótpresbiteri mandátuma lejár Bárfai Gábornak, Dürgő Mártának, Síri Fekete Anna Máriának és Timákné Meszes Aranka testvéreinknek. Kérjük tisztelettel a gyülekezet tagjait, hogy ne maradjanak el távol a gyülekezet előjárójának megválasztásától. Ne feledjük, hogy csak azok választójogosultak a jelölő és választóközgyűlésen, illetve azok választhatók meg presbiternek, akik egyházfenntartó gyülekezeti tagok. Így felkerültek a választói névjegyzékbe is. A presbiterek jelölésénél és választásánál ne a személyeket tekintsük, hanem az egyház érdekét. Jelöljünk és választunk olyan gyülekezeti tagokat, akik rendszeresen látogatják az Isten tiszteletet, élnek az úrvacsorával, példás család életet élnek, valamint egyházunk javára és épülésére készek önzetlenül áldozatokat hozni. Tartsuk szívügyünknek a gyülekezet presbiterumának megválasztását, imádkozunk együtt bölcs vezetéséért, és vegyünk is részt felelősen a gyülekezet építésében. Isten ebben legyen segítségünkre. Kérem segítségüket, és kérem az Úr áldását gyülekezetünkre. Köszönöm.
Folytassuk Isten tiszteletünket. A 23. Zsoltár, a Bibliaolvasó kalauz szerinti énekünk mind a három versét énekelve, az Úr én nékem őriző pásztorom. Hallgassuk meg Isten igéjét a Máté evangélium a soron következő szakaszából, a 9. fejezet 18. versétől a 30. versig. Mikor Jézus ezeket mondta nekik, íme egy főember eljövén leborult előtte, ezt mondván, az én leányom éppen most halt meg, de jár, vesd rá kezedet, és megelevenedik. És felkelvén Jézus követte őt tanítványaival együtt. És íme egy asszony, aki 12 év óta vérfolyásban szenvedett, hozzájárulván hátulról illette az ő ruhájának szegélyét. Mert ezt mondta magában, ha csak a ruháját illetem is, meggyógyulok. Jézus pedig megfordulván és rátekintvén ezt mondta, bízzál, leányom, a te hited megtartott téged. És meggyógyult az asszony abban az órában. És Jézus a főember házához érvén, látván a sípolókat és a tolongó sokaságot, ezt mondta nekik, menjetek el innen, mert a leányzó nem halt meg, hanem aluszik. És kinevették őt. Mikor pedig a sokaság eltávolítatott, Bemenvén megfogta annak kezét, és a leányzó felkelt. És elterjedt ez a hír abban az egész tartományban. És mikor Jézus továbbment onnét, két vak követte őt, kiáltozva és ezt mondva, könyörülj rajtunk, Dávidnak fia. Mikor pedig bement a házba, oda mentek hozzá a vakok, ezt mondta nekik Jézus, hiszitek-e, hogy én azt megcselekedhetem? Így feleltek neki, igen, Uram. Akkor megérintette az ő szemeiket, mondván, legyen nektek a te hitetek szerint. És megnyilatkozottak azoknak szemei, rájuk parancsolt Jézus, mondván, meglássátok, senki meg ne tudja. Azok pedig kimenvén elterjesztették az ő hírét abban az egész tartományban. Isten áldása legyen az igéje hallgatásán, hogy megértsük, befogadjuk és gyümölcsöt teremjen bennünk. Éppen ezért most imádkozzunk együtt, helyünkről fölkelve. Köszönjük neked, édesatyánk, hogy az élet nagy rohanásából most újra idejöhettünk hozzád, a te békességedbe, a te közelségedbe, bűnbocsátó kegyelmedhez. Nagyon nagy szükségünk van, hogy kisimuljanak a ráncaink, hogy újra egészben lássuk ezt az életet, és tudjuk, hogy te kormányzod azt. Köszönjük, hogy olvashatjuk a Bibliát, amiben hallani a te csodáidról. De kérlek, könyörülj rajtunk, hogy bennünk is világos hit ébredhessen, rajtunk is tudj segíteni, éppen abban a helyzetben, ahol nagyon nagy szükségünk van erre. Jézus Krisztusért kérünk, légy jelen velünk, áld meg az igét a szívünkben, az úrvacsorai közösséget, az Isten tiszteltünk minden egyes mozzanatát. Hadd találkozzunk veled ebben a néhány percben, szent lelked által. Amen. Készüljünk az ige hirdetés hallgatására. A megkezdett 215. dicséret harmadik versét énekelve, amely így kezdődik, ím előtted állok, ajtód előtt zörgetek. Az az ige, amelynek alapján Isten szent lelke segítségű hívásával hitetem köztetek az ő üzenetét, az előbb felolvasott szakasz három történetében található, és hozzáolvasom Máté evangélium a 13. fejezetéből a 31. és 32. verseket. Más példázatot is adott eléjük Jézus mondván, hasonlatos a mennyeknek országa a mustármaghoz, amelyet vévén az ember elvett az ő mezejében, amely kisebb ugyan minden magnál, de amikor felnő, nagyobb a veteményeknél, és fává lesz, annyira, hogy rászállnak az égi madarak, és fészket raknak ágain. Foglaljuk el helyünket. Három gyógyítási történetet is összefoglal a mai igehirdetés azzal, hogy ezek mindegyike olyan megrendítő csoda, amit ha egyenként megnézünk, akkor csak ámulunk és bámulunk, hogy mi történt. Egy zsidó vallási vezető, zsinagóga fő, a másik evangélium elmondja, hogy ez volt a tisztsége. Oda megy Jézushoz, és itt azt olvassuk, hogy úgy megy oda, hogy meghalt a lányom. De te gyere velem, és támaszd föl. Hihetetlen és csodálatos, és a hit, ami ebből sugárzik, az talán megdöbbenthet mindnyájunkat. Vagy a másik történet, amelyik útközben történik, amíg a zsinagóga fő házához megy Jézus a tanítványaival, és a sokasággal addig. Másik evangélium leírja, hogy tolong a sokaság, de egy asszony hozzáér Jézus ruhájának a szegélyéhez, aki már 12 éve kínlódik egy betegségben. Egy szégyenteljes betegségben, titkolt betegségben. És Jézus észreveszi, azt olvassuk, hátrafordul, és azt mondja, a te hited megtartott téged, és az asszony meggyógyul. Abból a betegségből, amiben 12 éve szenved már. A harmadik történetben pedig, ahogy elmegy Jézus a zsinagóga főtől, a tömeg talán vele megy, de tanítványok biztosan, és akkor két vak kiáltoz utána. Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtunk. És Jézus, mintha nem törődne vele, bemegy egy házba. És ott utána jönnek. És akkor megkérdezi, hogy hiszitek-e, hogy meg tudom ezt tenni? Azt mondják, hisszük. És megjön a látásuk azonnal. Hihetetlen dolgok ezek, de azt látjuk, hogy mindegyikben a hit munkálkodik azokban az emberekben, akik oda mennek Jézushoz. És talán ezzel van a gondunk, hogy jó, persze, csodák történtek, talán ma is történnek, de ehhez hit kell. És hol állok én a hitben? Talán csodálom azokat az embereket, akikkel nagy dolgok történnek, akik megmernek szólalni, akik imádságukban mernek nagyot kérni, de hol állok én ehhez? Nézzük hát meg ma a hitnek a kibontakozását ezekből a történetekből, mert ha közelebbről megnézzük ezeket a történeteket, mind a háromban ott van, hogy ez a hit azért valahol elkezdődött, segítséget kapott, és úgy nőtt, növekedett. Nézzük az első történetet. A zsinagóga fő oda megy Jézushoz, és azt mondja, hogy meghalt a lányom, gyere, támaszd föl. De azért tudjuk a többi evangéliumból, hogy ez nem egészen így volt. Röviden talán ez az összefoglalása, de azért másként kezdődött. Megdöbbenünk, hogy ennek az embernek hogy lehetett ekkora hite, de azért a többi evangéliumból azt látjuk, hogy egy kétségbe esett apa megy oda Jézushoz, a nagy beteg, sőt, haldokló leánya érdekében. Tehát az a leány még élt. Mindjárt más a helyzet így, hiszen azzal oda menni, hogy meghalt, és támaszt föl, egész más, mint azzal oda menni, hogy baj van, nagy beteg a lányom, haldoklik a lányom, itt még mindig van reménység. De a többi evangélium szépen elmondja azt, hogy igen, azért ez az apa eljut odáig, hogy akkor is bízzon, amikor jönnek a hírrel, hogy a leányod meghalt. Méghozzá ez úgy történt, hogy Jézus Krisztus késlekedett. Nem ment azonnal, nem szaladt, hogy jaj, még most életben van, akkor gyorsan menjünk, aztán segítsünk rajta. Miért is nem szaladt? Hiszen ő tudta, hogy az Istennek micsoda hatalma van, és hogy ő a halottakat is föl tudja támasztani. Tehát Jézusnak nem kellett szaladnia. De emberileg ez az apa nagyon kétségbe eshetett, és a gyötrelmét csak fokozta, hogy ott megállította a menetet a másik történet, amikor az az asszony részletesen elmondott mindent Jézusnak, és Jézus meggyógyította. Jézus késlekedett, és a helyzet rosszabb lett, meghalt a lány. Jöttek a hírhozók a házától, ne fárazd a mestert, meghalt a lányod. És itt sem az következett, hogy ő azt mondta, hogy de akkor is menjen Jézus, mert neki hatalma van a halottakat föltámasztani, hanem ott Jézus szólalt meg. Azt mondta, hogy ne félj, csak higgy. És itt úgy írja, hogy elindult az apa a házához, és Jézus követte őt, de ott már az van, hogy Jézus indult tovább, és az apa követte. Jézusban volt meg a hit, Jézus Krisztus bíztatta a lehetetlen nehéz helyzetben is, és a végén így foglalja össze ez az evangélium, hogy mintha az apa a halott lánya miatt jött volna oda, hogy Jézus támassza fel, de ezt tudjuk, ez a végeredmény az Isten munkája volt, a Szentlélek munkája benne, a hite növelése, a kétségbeesésen keresztül. Talán csodáljuk a nagy dolgokban is hitet mutató embereket, de mi is lehetünk ilyenek, és ők is csak azért lettek ilyenek, mert segítséget kaptak és tapasztaltak közben. Elindultak egy úton, amin talán még volt valami reménységük, és aztán elértek egy olyan helyzetben, ahol már semmi reménység nem volt, de Jézus Krisztus segített nekik, hogy akkor is higgyenek. Ez nagyon sokszor így van. Eszembe ötlött rögtön az, hogy amikor több mint öt évvel ezelőtt ide jöttem, azután, meg akkor is, aki tudta az itteni helyzetet, mindenki csodálkozott, hogy hogy vállalkozhat valaki arra egy működő gyülekezeti szolgálatból, hogy ide jöjjön, ahol gyülekezet ketté oszlott, ahol aláírásokat gyűjtenek a megválasztandó lelkész ellen, ahol majd szavazás lesz, és úgy tűnik, hogy nagyon kétes, hogy meg lesz-e a 50% fölötti eredmény. De ez az egész nagyon kicsiben indult úgy, hogy egy presbiter fölhívott, hogy hajlandó vagyok-e elgondolkozni azon, hogy Gyöngyösről ide jöjjek az ő gyülekezetükbe. Ez volt a kérdés, ehhez kértem Isten útmutatását, ő pedig bíztatott erre, És megindultam egy úton, és azon jöttek sorra a dolgok, kiderültek dolgok, de jött a következő, és végül is az egészből az lett, hogy lelkész lettem itt Csepelen. Egész pici dologból. Az Isten mindig így a pici dolgok megragadásával terelget minket egy irányba, és lehet, hogy a végén egészen nagy dolog lesz belőle, mert azon az úton oda jutunk, amikor minden rosszabb lesz, de akkor is bízni kell az Istenbe. A második történet is a hitnek a segítéséről, a növeléséről szól. Ez a sokat szenvedett asszony, azt írja a történet, hogy 12 év óta szenvedett a betegségében. Másik evangélium leírja, hogy sok orvostól sokat szenvedett, és mindig csak rosszabbul lett. Zsidó asszony lévén valószínűleg imádkozott. Erre tanították őt is gyerekkorában, és úgy fordult az orvosokhoz, nyilvánvalóan, hogy Istentől kérte a gyógyulását. És 12 éven át tapasztalta, hogy nem lett jobban, csak rosszabbul. Az orvosok minden segítségével. És benne a hit mégiscsak megmaradt. Ez egy nagyon nagy dolog. A 12 év alatt, amikor csak rosszabbodást tapasztalt, a hit megmaradt, és belül Istenben bízott. Belül tőle várta a segítséget. Belül nem szűnt meg imádkozni. És amikor hallott Jézusról, és tudta, hogy arra megy, akkor a sokaságban közelébe férkőzött, és megérintette a ruháját. És akkor segítséget kapott. Mert belül forgatni valamit, és belül bízni az Istenben, az sokkal könnyebb, mint kiállni, és ezt megvallani, hogy igen, én bízom benne. Mert hát elgondolkozott, hatott azon, hogy na én kiállok, hogy Istenben bízom, és mit mondanak? Hát te, aki ilyen betegségben gyötrőd, szenvedsz. Már mióta? Te, aki nem látjuk az örömet, csak azt, hogy vonszolod magad. És mégis az asszony eljutott odáig, hogy kiállt a sokaság elé, és ott, a nyílt színen, a tömegben elmondott mindent, bevallotta, hogy mivel kínlódott már 12 éve. Ez úgy történt, hogy Jézus Krisztus nem hagyta annyiban, hogy hátulról érintse, hogy erő áradjon ki belőle, hanem megfordult, rápillantotta az asszonyra, és a színe elé állította, hogy szemből találkozzanak, és ott szint valljon a sokaság előtt. Ezzel növelte a hitét, hogy megértette ez az asszony, hogy bár ilyen nyomorult vagyok, bár killódom dolgokkal, bár a hitem olyan fogyatkozó, hogy itt van valami segítség, de ezt valljam meg, és álljak ki. És akkor kapom a segítséget. Meggyógyulok. A harmadik történetben pedig éppen az ellenkező dolgot látjuk. Ezek az emberek aztán nem szégyeltek kiállni a nyilvánosság elé. Ezek mondták, Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtunk. Kiáltották. Jézus után kiáltoztak, és így kérték segítségét. Ezek is zsidó emberek voltak. Vakon születtek, vagy vakok lettek időközben, ezt nem tudjuk, nem írja a Biblia, de mint zsidó emberek tudták, hogy proféciák szólnak arról, hogy majd eljön a messiás, és azt mondja Ézsaiás proféta, hogy akkor a vakok szemei megnyílnak. Nem véletlen, hogy egy másik vak, Bartimeus is azt mondta, hogy Dávidnak fia könyörül rajtam. Dávid fia azt jelenti a messiás. Ők fölismerték, hogy igen, hát ezt mondják itt a tömegben, hogy talán ő a messiás, akkor, és gyógyított már sokakat, akkor engem is meggyógyíthat, hiszen én vak vagyok, és azt írja a Biblia, hogy a vakok szemei meg fognak nyílni, amikor a messiás jön. És Jézus látszólag kemény. Kiáltoznak utána, de nem áll meg. Nem fordul oda, nem beszél velük, hanem bemegy egy házba. És itt jön a segítség, mert nekik pontosan az ellenkezője segítség kellett, nem az, mint az asszonynak, hogy kiálljanak a nyilvánosság elé a titkolt belső hitükkel, hanem pont az ellenkezője. Én nekik volt egy vallásosságuk, volt mire hivatkozni a Bibliából, amit megtanultak, minden volt, hallottak arról, hogy Jézus a messiás, és ebbe kapaszkodtak, de Jézus bement a házba, mint egy kíváncsian, hogy vele jönnek-e. Hogy nem csak ott a nagy tömegbe a többiekkel vallják, hogy igen, Jézus a messiás, ő meg tud gyógyítani, hanem ott, a szobában, a házban, négy szem közt, Jézus előtt, ki tudják-e mondani? Megkérdezte, hogy hiszitek-e, hogy én ezt meg tudom cselekedni? Igen, ti vallásosak vagytok, igen, ti hallottátok, hogy Jézus kicsoda, tudjátok a Bibliából, hogy ő meggyógyítja a vakok szemét, na de ti személyesen ezt a magatok életére nézve, ki tudjátok-e mondani, hogy igen, te ezt meg tudod tenni, és mi ezt kérjük tőled. És kimondják, és megkapják a segítséget, és meggyógyulnak. Tehát ebből a tanulság az, amit Jézus Krisztus így mond, hogy ha egy mustármagnyi hitetek is van, akkor hatalmas csodák fognak történni. És itt beszél is a mustármagról, és azt mondja, nem is azt mondja, hogy a hit olyan, mint a mustármag, mert akkor magunkra gondolunk, magunkra nézelődünk, és azt mondjuk, hogy de hát nekem nincs igazán hitem, az olyan kevés, ez kicsi, hanem azt mondja, hogy az Isten országa olyan. Nem a hit, hanem a hit tárgya. Nem az, amit én gondolok, én érzek, ami bennem van, hanem amit Isten ajándékoz nekem, és az az örömüzenet, amit ő mond, és az az ország, amit ő hoz el, az olyan, mint a mustármag. És ez azt jelenti, hogy amikor elkezdünk hinni, amikor elkezdünk Jézushoz közelíteni, amikor gyülekezetbe jövünk, amikor figyelünk rá, akkor valami olyat kapunk, ami egy élő dolog. A mustármag példázatában ez a lényeg. Hogy ez egy pici dolog, de nagy fává lesz, miért? Mert él. Táplálkozik és növekszik, nem marad olyan, amilyen. A hit egy élő dolog, amely nem fog olyan maradni bennünk, amilyen most. Amit táplál, az úrvacsora. Táplál az az örömhír, hogy Jézus Krisztusban az Isten lejött közénk, föláldozta az életét. Miértünk a hitetlenekért, az önző emberekért, a reménytelenekért. hogy nekünk adjon valami élőt, tulajdonképpen a saját hitét beleolthassa a mi szívünkbe. Élet költözött belénk, amikor hitet kaptunk, és ez növekedni fog. A másik tanulság ebből, hogy mind a három történetben ott volt a várakozás látszólag hiába való módon, és a csalódás, hogy nem történik semmi, sőt rosszabb lesz. A zsinagóga fő kénytelen volt várni, és hozták a hírt, hogy lánya meghalt. Az asszony imádkozva járta az orvosokat 12 évig, és csak rosszabbul lett. És a két vak kiáltozott Jézushoz, és Jézus látszólag meg se hallotta, és bement egy házba. Igen, a várakozás és a csalódások hozzá tartoznak a hitnek a növekedéséhez. Ezen az úton növeli bennünk a hitet a mindenható élő Isten. Mint egy egyre magasabbat kell ugranunk, ahogy gyakorolják a magasugrást. Egyre magasabbra teszik a lécet. Az Isten is így edz minket, várakoztat, csalódásokon vezet keresztül. De ezzel nem azt akarja, hogy a hitünk feladjuk és ellaposodjon, hanem hogy növekedjen. És azt látjuk mindegyik történetben, egyértelmű a vége, hogy a hit kiformálódik mind a három esetben, mind a három emberben, és a hit győz. Azt mondja az ige János levelében, hogy az a győzelem, amely legyőzi a világot, a mi hitünk. A hit tiadalmaskodik. Mert Jézus Krisztusban az Isten meghallgatja az imádságainkat, beteljesíti nem pontosan azt talán, amit mi kértünk, hanem sokkal jobbat ad, kiigazítja a Szentlélek. Mert mi nem is tudjuk, hogy mit kell kérnünk, hogyan kell kérnünk, mit is akarunk, mi a legjobb nekünk, de az Isten pontosan tudja és jobban tudja nálunk. Tápláljuk hát a hitünket az úrvacsorában is, hogy az Isten itt van, hall minket. Valami olyat akar adni belénk, ami él és növekszik. Keresztül akar vezetni bennünket nehézségeken, csalódásokon, és így növelni a hitünket, de biztos, hogy győzelemre fogja vezetni. Biztos, hogy érdemes. És majd az ő országába, ha ott leszünk, akkor így fogunk hátra tekinteni és meglátni, hogy érdemes volt hinni, és milyen jó, hogy itt vagyunk, milyen jó, hogy imádkoztunk magunkért, másokért, talán az ellenségeinkért is, és ott meg lesz az eredménye. Bárcsak mindannyian így mennénk az utunkon, hittel egyre inkább. Amen. Készüljünk az úrvacsora vételére, a 436. dicséret első három versét énekelve, örülj szívem, vígagy lelkem, ékességed lett a hit. Yes. Hallgassuk meg, hogy hogyan bízta ránk az úrvacsorát Jézus Krisztus. Pál adja elénk legbővebben a Korintusi első levél 11. fejezetében, a következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit nektek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adván, megtörte és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsoráltak, ezt mondván, e pohár am az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi-e kenyeret vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Próbálja meg azért az ember magát, és úgy igyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivel hogy nem becsüli meg az Úrnak testét. A kenyér és a bor hitünk szerint jelképek. Beszélnek nekünk Jézus Krisztusról, aki hagyta, hogy az életét összetörjék, keresztre feszítsék, azért, hogy a mi bűneink bocsánatot nyerjenek. Aki látja a kenyér mögött, hogy mit jelent, és hálás ezért a szíve, az méltó módon járul az úrvacsorához. Ezért most csendesedjünk el imádságban. Kiki adjon hálát Isten csodálatos kegyelméért, kérje bűnei bocsánatát, és az Isten segítségét az élete további folytatásához. Majd az imacsend után, szokás szerint közösen folytatjuk az imádságot az 51. Zsoltár szavaival. Imádkozzunk együtt is. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten! És az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Bűneinkről vallást tettünk imádságunkban, most hitünket is valljuk meg, fennállva mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Most egyházunk rendje szerint intézem hozzátok a kérdéseket, melyre meggyőződésetek szerint feleljetek hallható szóval. Azt kérdezem először, Hiszitek-e, hogyha Isten meg nem könyörült volna rajtunk, mindannyian bűneinkben vesztünk volna el? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, valljátok-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hiszem és vallom. Mindezért a kegyelemért hálából ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy életeteket az Úrnak szentelve már most az ő dicsőségére éltek. Ígérem és fogadom. Mindezeket én is veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom, és most azért, mint az én Uramnak méltatlan bár, de elhívott és hivatalos szolgája, hirdetem bűneitek bocsánatát, melyet megáld az Atya ingyen való kegyelméből, Jézus Krisztusnak, az ő fiának haláláért. Amen. Most fejezzük ki megengesztelt voltunkat egymás felé is azzal, hogy fogjunk kezet a környezetünkben levőkkel. Most pedig foglaljuk el helyünket, és a szokott rendben járuljunk az úrasztalához. Az úrvacsora osztás alatt a 440. dicséretet énekeljük. Jer, lássuk az Úr keresztjét, melyet felvett érettünk. Kedves testvéreim, így bízta ránk az úrvacsorát az Úr Jézus Krisztus, így éltek vele a tanítványok, hitvalló őseink, a reformátorok, és nemzedékek láncolatán keresztül most így juthatott el hozzánk, és így éltünk vele mi is. Mielőtt hazatérnénk, az apostol szavaival bíztatlak titeket a szent életre. Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Adjunk hálát Isten kegyelméért, és kérjük az ő segítségét további életünkre, fennállva imádságban. Köszönjük neked, Istenünk, hogy neked gondod van, ami gyenge hitünkre. Köszönjük, hogy azt táplálod igéddel, és az úrvacsorában megmutatkozó jelenléteddel. Köszönjük, hogy most is irgalmadba vontál minket, eltörölted, megbocsátottad bűneinket, megerősítettél minket abban, hogy a te gyermekeid vagyunk. Köszönjük, hogy hihetjük, hogy belül az új élet növekszik bennünk. Hihetjük, hogy le fogja győzni mindazt, amin át kell törnie a mi életünkben. És köszönjük, hogy a te országod lesz győztes ebben a világban. Kérünk téged, segíts benned bízva élni a mindennapjainkat. Segíts így türelmesnek lenni a nehézségek és csalódások között. Segíts, hogy ne csak megtartsuk, de erősítsük is a hitünket. Segíts, hogy mások számára is tudjunk utat mutatni. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért kérünk. Vezess, Jézusunk, s véled indulunk. Küzdelemre hív az élet, hadd kövessünk benne téged. Fogjad a kezünk, míg megérkezünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Könyörögjünk népünkért is, imádságos szívvel, és énekeljük a szózatot. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szent Lélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül a megkezdett 215. dicséret, hátralevő verseit énekeljük a 4-től a 6-ig, bár a hit szívemben oly kicsiny, mint mustármag.